Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzitforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János, bejegyzésében felsorolt az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért megnyitották a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb vízterület, tudatta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Bár a szilveszteri ünneplések hangos robbanások kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is, hívja fel a figyelmet Ovádi Péter. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi és a vadon élő állatoknak, tudatta az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt kéri, a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát. Érdemes magyar virslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt virsliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a HU jelzés Magyarország üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Trump közelének nevezte a megegyezést. Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világországait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert ezek aláássák a béke folyamatot. Kína második napja folytatja a Justice Mission 2025 elnevezésű hadgyakorlatát Tajvan körül, amelynek keretében rakétákat lőtt ki a sziget partjaihoz közeli vizekbe. A kínai népi felszabadító hadsereg kétéltű támadóhajókat, bombázókat és hadihajókat vetett be, gyakorolva a blokádot, precíziós csapásokat és összehangolt támadásokat. Peking a műveleteket szigorú figyelmeztetésként jellemzi a szeparatista erők és a külső beavatkozók számára, utalva a Washington és Tajvan között nemrég kötött 11 milliárd dolláros fegyverszállítási megállapodásra. Tajvan elnöke hangsúlyozta, az ország készen áll a védekezésre, de nem kívánja eszkalálni a helyzetet. Háború, migráció és energiabiztonság a teljesség igénye nélkül ezen sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad, gátolva ezzel az európai emberek boldogulását és lényegében veszélybe sodorva a teljes kontinens jövőjét. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. A brüsszeli vezetés kudarcos mérlege egyértelmű, Európa országai napról napra sodródnak bele a háborúba, és amíg migránsok lepik el a nyugati nagyvárosok utcáit, addig a háztartások energiaszámlái brutálisan elszállnak szerte a kontinensen, közölte Szijjártó Péter. Azt írta, ezzel szemben vagyunk mi magyarok, akik elsőként álltunk ki és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem, és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsi költségeit. Műszaki hiba miatt leállították a Eurostar Super Expressek közlekedését a Nagy-Britanniát Franciaországgal összekötő csatorna alagútban. A London Párizzsal, Brüsszellel, Amszterdammal és több köztes célállomással összekötő szerelvények üzemeltetője bejelentette, a Lamans csatorna alatt meghibásodott a felső vezeték, az ebből eredő áramellátási kiesés miatt az összes járatot törölni kellett. Végül az időjárásról. Sokfelé kisüt majd a nap, később aztán beborul az ég, északkeleten pedig végig több lehet a felhő, hózáporok kialakulhatnak, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A hírek után Egyházfórum című műsorunk szól. A mai adásban Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspököt hallgathatják meg, a Krisztussal való találkozás küldetéséről és a plébániai eszközökről, módszerekről a 21. században. A 21 órai híreket követően Kávéház című portréműsorunkban ma Mácsai Pál színésszel, rendezővel, az Örkény Színház alapító igazgatójával Farkas Éva beszélget. 21 órát a 22 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján több témával foglalkozunk. Megkezdődött Miskolcon is a krízis időszak a szociális ellátók körében. Idén is a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium volt a házigazdája a Zsoltár éneklő versenynek. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúrális beruházása indult el Miskolcon. Prima díjat kapott a Miskolci Herman Otto Múzeum. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a görög katolikus egyház adása szól. 22 óra 5 perckor kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk, melyben ma a magas vérnyomásról beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus Krisztus születésének ünnepléséről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök előadását hallják a Krisztussal való találkozás küldetéséről és a plébániai eszközökről, módszerekről a 21. században.
Én egyfajta látásmódot szeretnék átadni, ahogy én látom a mostani helyzetet egy somogyi településnek a szemszögéből. Kaposvár mellett van Kaposvéred, egy 3000 fős település, mellette volt három falum még, és annyit, hogy amikor oda kerültem 8 és fél évvel ezelőtt, akkor egy nagyon kedves elődöm volt, Feri bácsi, 44 éve ő volt a plébános, és amikor oda kerültem, akkor volt 88 éves. Én azt mondom, hogy én mostanra értem el azt a kort, amit ő egy helyben töltött, ott Kaposfüreden. Hát nyilván kevesebb türelme maradt, eléggé elfogytak a templomból, és emlékszem, a püspök atya mondta, hogy hát jött levél Feri bácsit, hogy itt már semmit sem lehet csinálni. Úgyhogy ebből indulunk ki, ahogy a nagybátyám szoktam mondani, hogy Kistapsból indulunk is. Hát Kistaps helyett nézzük azt, hogy mi a mostani helyzet. Röviden, hogy lássátok, hogy hol tartunk, gyorsan a 5 pontot végigmutatom, mint a jelen kilátásaink, mitől és hogyan növekszik egy közösség, ez lesz az első témánk, a barátság alapú közösség, életadó és befogadó plébánia, és otthonunk a templom. Ez lenne az a sor, amit szeretnék végigvenni ennek a tükrében, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Hát kezdjük a kilátásainkkal, kicsit fagyos a légkör, és hallok ilyen hozzászólásokat, hogy igen, itt nem lehet semmit sem csinálni. Itt olyan nép van, hogy ezek között semmire sem vagyunk képesek. Meg nem is érdemlik meg, hogy itt legyünk egyáltalán. És ilyesmiket hallunk, vagy egy másik ilyen kedves hogy még 8-10 év, és nyugodtan bezárhatjuk a templomot. Ez egy nagyon, hogy is mondjam, pozitív hozzáállás, tehát látjuk a reményt. Igen, volt, aki azt mondta, hogy ha még vártam volna 5 évet, összeomlott volna a műemlék templomom, sokkal olcsóban kijöttem volna. De ezek tartják magukat, ezek az épületek, és az emberek is, vagy kívül, vagy belül tartják magukat. Hát ezek után, ez jobb is, hogyha ledöntjük inkább ezt a hozzáállást, nézzük, hogy milyen nehézségekkel találkozunk. Nyilván itt sem lesz a felsorolás teljes. Mindenki a maga nehézségét nyugodtan rakja hozzá. Az első ilyen, hogy a papjaink azok nagyon gyakran már a túlterheltség, a kiégés szélén vannak. Talán sok kudarc is érte őket, sok csalódás, sok visszautasítás. És hát azt mondják, hogy normál plébánosi reakció az, hogyha hallják, hogy még valami plusz dolgot kell csinálni, akkor rájuk tör a sikító frász, hogy már így se bírom. Amikor annak idején a Kaposvári Egyházmegyét választottam budapestiként, akkor olvastam egy statisztikát, hogy van olyan pap, akinek 20 faluja van. Csak ebbe a helyzetbe belegondolni, hogy mit lehet 20 faluban csinálni, akkor is, hogyha mindegyik csak néhány száz fős, ráadásul, hogy mindegyik helyen van 5-10 idősebb néni, hát nem tudom mennyire inspiráló mondjuk egy fiatal papnak, aki kikerül, és hát ő, aki 5-6 éven át készült, hogy ő lesz az egyház egyik papja, és akkor milyen körülmények között találja magát. Esetleg ott is nehezen fogadják. Én azzal találkoztam annak idején, hogy még ifjúsági táborban voltam kispapként, és hát vittem a gitárt, együtt voltunk a fiatalokkal, és egyik fórumon lehetett kérdezni kis cédulákon, hogy az inkognitót meg tudják őrizni. És egyik papír így kezdődik: én úgy tudtam, az lesz pap, aki senkinek se kell. Egy picit így belegondoltam, hogy majd megérkezem az első plébánosi helyemre, és akkor rám néznek, hogy na, itt az ocsúja. A szegény biztos nem talált menyecskét, hát papnak még jó lesz. Hát ilyen indulásból elég izgalmas papnak lenni. Utána ezt a képet is igyekszünk széttörni, aztán látjuk, hogy vannak elavult módszereink. Csak úgy volt olyan idősebb pedagógus, aki ki volt akadva, hogy miért kell neki továbbképzésre járni, már 35 éve van a pályán. Hát éppen ezért, mert olyan generációs váltás van, hogy egész egyszerűen a régi bevált módszerünk a palatáblával, meg a feliratainkkal, és még mindig látok olyan templomokat, ahol még ilyen kézzel írt plakátok vannak, tudják, ez a szép, hát nagyjából 60 és 90 év között lehet a néni, aki rajzolja őket. Nagyon kedves és szép, csak le vagyunk maradva 35 évvel, mert a mai világ abszolút virtuális. Rövid időszakokra van beosztva, figyelmet rövid ideig tudjuk fenntartani, egészen más az agykapacitása a mai fiataloknak, Y meg Z generációnak, egészen más a kommunikációs felülete. Hát mi azért még maradunk a régi kaptafánál, és a jól bevált módszereinket próbáljuk alkalmazni, és hát néha elég nehéz. Aztán azt tapasztaljuk sokszor, hogy kevés a hívőnk, idősek és jó kritikusak. Tehát, hogyha erre a tipikus példám, amit hát mennyire nem kell odafigyelni arra, hogy mit mondanak a hívek, persze nyilván pozitíve meg kell hallani. Fiatal káplán került egyik helyre, és hát lendületesen ment áldoztatni, és hát visszajutott persze nem szemtől szemben, jó hátulról, hogy hát mit rohangászik ez a cibóriummal. Na, hát ez megfontolva ezt a visszajutatott információt, legközelebb szép komótosan ment, jött is a visszajelzés, hát mint a lajhár. Hát ezek után próbáljunk megfelelni a híveknek. Nem mindig könnyű. Sőt, azt mondom, hogy egy skizofrén állapotot hoz létre, hogyha mindig mindenkinek meg szeretnék felelni. Szóval ilyen kritikus és kevés hívőből van éppen elég. Fölmérést készítettek, hogy melyik az a kor és nem, akik hiányoznak a templomainkból. Hát szeretném bemutatni, ő az, aki hiányzik a templomainkból, azaz a 24 éves városi férfi. Majd legközelebb vasárnap számoljátok össze, nyugodtan kérjétek meg a híveket, hogy tegye fel a kezét az, aki 24 éves és férfi. Adjuk össze az országban összegyűlt 24 éves városi férfiakat a templomainkban. Nyilvánvaló, és viszont ez mire sarkal bennünket? Hogy ha abban a helyzetben maradunk, hogy itt semmit nem lehet csinálni, akkor hagyjunk is mindent úgy, ahogy van, visszük tovább napi teendőket, vagy pedig azt mondjuk, hogy gondolkodjunk egy picit a 24 éves fiatal ember agyával. Hogyan lehet a 24 éves városi férfit bevonzani a templomunkban? Talán erről majd egy pár szót később fogok szólni, ha elfelejteném, akkor szóljatok rám. Azt is látjuk még a gondok között, hogy kevés az aktív hívő, és igazából kevés a bevonható munkatárs, de van egy jó hírem, hogy az is egy statisztika, hogy a híveinknek a 10%-a aktív, tehát aki tevőlegesen ott van a plébánián, de 40%-a szívesen szolgálna, hogyha megkérnék őket valamire. A 40%-uk. Ugyanakkor néha nézem a gazdasági befektetéseinket, hogy az anyagi eszközeinknek hány százalékát fordítjuk épületre, kőre, és hány százalékot munkatársakra. Van egy nagyon szép kis templomocska Londonban, ahol az alfa kurzust kifejlesztették. Egy olyan plébánia volt, ami tipikusan ez a kategória, hogy még 5-6 év is bezárhatjuk. És akkor kezdtek gondolkodni, hogy mégis mit lehetne csinálni, és találták fel az alfa kurzust. 77-ben csinálták az elsőt, ma már több mint 200 teljes állású alkalmazottjuk van. Tehát 200 teljes állású alkalmazott, az egy nagy vállalat. És nagyon sokan járnak oda azért, mert valamilyen módon sikerült úgy megszólítani az embereket, hogy a számukra is vonzó legyen. Aztán az is egy jó hír, és én így indultam annak idején a papságnak, hogy teljesen mindegy, hogy hova helyez a püspökatya, 2-3 normális embert mindenütt lehet találni. Én legalábbis ezt feltételeztem, és eddig még nem csalódtam egyik helyemen sem. Úgyhogy vannak, akik tényleg mindent bevállalnak a jó ügy érdekében. És az öröm hír, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, ha fagyos a légkör, akkor is még tudja virágoztatni a virágokat, főleg akkor, hogyha mi sem akadályozzuk, és mi is szeretnénk valamit tenni. Ha nem abból indulunk ki, hogy semmit nem lehet, hanem az, hogy Uram, veled semmi sem lehetetlen. Hát nézzük azt, hogy mit is szeretnénk igazából. Nyilván mindenki vágyik arra, hogy legyen egy igazi, élő, életadó és befogadó egyházközsége. Emlékszem egyszer Mária Gyüdre mentünk a férfiakkal. Ez vagy egy külön témakör lesz a férfiak, mert egy egész specifikus, sajátos igényű gondoskodást várnak. Elmentünk 45 férfival Mária Gyüdre, és akkor meglátta az akkori plébános, azt mondja, hogy hát nekem ez az álmom, hogy férfiak, ennyi férfival elmenni zarándokolni, hát majd erről is később fogok szólni egy pár szót. Milyen az életadó egyházközség? Ugye az első, hogy szeretetteljes. Budapesti tapasztalatom volt még fiatalként, hogy nagyon könnyű matematikai feladvány az, hogy hogyan lehet 8 embert egymástól egyenlő távolságra elosztani. Be kell menni egy hétköznapi misére Budapesten. Hát mi nem az az afrikai típusú ember vagyunk, aki ha egy ember ül a buszon és ő felszáll, akkor mellé ül, hanem igyekezzük a minél távolabb ülni a másik, nehogy zavarjuk a másikat. Nyilvánvalóan ez adott, hogyha nem ismerik a másikat. Akartam volna berakni egy olyan ábrát, amikor már van egy olyan csapat, akik összejárnak és szeretik egymást, ők biztos, hogy egy padba fognak ülni. És hogyha már van egy pad, ami tele van, akkor már a többiek is könnyebben jönnek közelebb. Ugye néha szoktam mondani, ha előadok és hátulról kezdik feltölteni a helyeket, hogy ez nem katolikus templom. Nyugodtan lehet az első sorba is ülni, nem muszáj hátulról kezdeni. Vannak templomok, ahol manipulálják az embereket, és csak az első padtömböt fűtik. És rögtön nagyon csábító lesz az előrejövetel. Tehát az igazi befogadó egyházközség a szeretetteljes. Aztán közösségi. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy tartozzunk, és oda tartozónak érezzük magunkat, hogy a mi közösségünkről van szó, nem pedig egy szolgáltató házról, ha akarok, elmegyek, ha nem akarok, akkor nem megyek. Azért az is statisztika, hogy gyakorlatilag minden hétvégén van 9 millió ember, aki nem megy el templomba, és ennek ellenére vallásosnak tartja magát az öme. Hát mondom, ez olyan, mintha a családi tagnak éreznéd magad, de a vasárnapi ebédre nem mész el. Hát üres a helyed. Aztán hívő. Nagyon fontosnak érzem, hogy a híveinket segítsük a tudatos keresztény életre, és ez azt jelenti, hogy amikor kimondom azt, hogy hiszek, akkor azt mondom ki igazából, hogy bízom. Egyszer érdemes így elmondani a hiszek egyet, hogy bízom az egyistenben, különösen az egyházra vonatkozó részt. Igen, bízom a katolikus anyaszent egyházban. Tehát nem véletlenül vagyok itt. És nekünk kell átadni a hitet, a hit az hallásból ered, de abban is biztos vagyok, hogy a hívek szívesen kapnak tőlünk hitet, és talán az ő visszajelzéseiből pedig a mi hitünk is tud növekedni. Tehát az igazi közösség az hívő, és mindenki személyes Isten kapcsolatra törekszik, mert akkor érzi majd igazán sajátjának az egész missziós küldetést. Evangelizáló. Nyilvánvaló, hogyha valaki találkozik Jézus Krisztussal, akkor olyan öröm tölti be a szívét, amit nem tud magában tartani. Egész egyszerűen meg kell osztani mindenkivel. Nyilván a hitét senki nem posztolja ki a Facebookra, de mégis az örömhír az gyorsan terjed. És valahol ezt a fajta hozzáállást is el kell hintenünk a híveink között, hogy ne legyen számára közömbös a szomszédja, hogyha már haldoklik, hogy hova fog kerülni a halála után. Érez-e felelősséget az iránt, aki mellette él, rokonságában, imádkozik a megtérésért, tesz-e bármit azért, hogy minél több keresztény éljen. Nyilván felnőtt egy olyan generáció, akit a régi rendszer hát úgy tájékoztatott, hogy a vallás az magánügy. Egy olyan világban élünk, ahol egyre inkább látjuk, hogy nagyon nem magánügy a vallás, főleg, hogyha a vallásból kiindulva olyanokat tesz, ami másoknak a kárára van. Tehát igazából teljesen önző szempontból kell evangelizálnunk, mert annál boldogabbak leszünk itt a Földön, minél több keresztény él rajta. Aki nem lop, nem csal, nem hazudik, nem veri át a másikat, szeretetteljes, kedves. Tehát igazából önérdek. Tegnap is mondtam ezt a kedves példát, hogy Alfára jött egy fiatal pár, és a lány az minden meccsen ott van a kaposvári kosárcsapatnál, és azt mondja, amióta Alfára jár, és így ismerkedik a kereszténységgel, egészen másképp szurkol. Tehát most már nem szidja a bírót, az ellenfelet, hanem tényleg a csapatának szurkol. Tehát már ilyen pozitív hatása van, hogyha valaki a kereszténységgel találkozik. Aztán az ilyen közösség az imádkozó. Ezt a végére fogom majd tenni. Mindennek az alapja az imádság, mert az imádság nem más, mint kapcsolat Istennel. És ez kell, hogy mindenkinek személyes ügye legyen, és egymásért is tudjanak imádkozni. Aztán nagy lelkű, adakozó. Ez nem feltétlenül a pénztárcájára vonatkozik, hanem ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy mindenüket eladták és szétosztották, hogy senkinek nem volt már szüksége másra, a gazdagok adtak a szegényeknek, a szegények sem szűkölködtek, a gazdagoknak is jutott. Tehát, hogy érezik a sajátjuknak az egyházközséget, és nyilván ezt akkor tudjuk elérni, ez is saját tapasztalat, hogyha tényleg az otthonuknak érzik. Mondok egy példát rá, annak idején Rózsa Huba professzor mondta, hogy megéri fűteni a templomot. Én is fűtöm, és ki is írtunk egy szép plakátra egy táblázatot a fűtési szezonnal, október 16-tól április 16-ig, benne rubrikák, és a tetejére rá van írva, ma én fűtöttem a templomot. És kiszámoltuk, hogy nagyjából egy nap fűtésdíja 1800 forint. És aki ezt befizeti, az beírhatja a nevét arra a napra. Vagy ha inkognitóba szeretne maradni, akkor nyugodtan satodozza az be, és hirdetjük, hogy már 87 nap fűtésdíja elkelt, már csak, nem tudom, 100 van hátra. És az emberek magukénak érzik, és amikor az ő miséjük van, vagy éppen születésnapjuk, vagy az ő esküvőjük, vagy bármi más, akkor azt mondják, hogy igen, azt a napot vállalom. Valaki már tudja előre, ő a január 24-ét szeretné vállalni, valaki meg azt mondja, hogy mindegy, ezt az öt napot vállalom. És érzik azt, hogy igen, hozzájárultam, és nagyon kellemesen érinti őket, hogy bejönnek és törölgetik a szemüvegüket, mert rácsapódott a pára. Tehát, hogy igen, hogy azt gondolom, hogy a hívek között van, aki erre szívesen adakozna, de mármi másra is, azt is tapasztalom, hogy ha valami konkrét dologra gyűjtünk, akkor az mindig összejön. Megint ugyanez történt, templomon a tetőt kellett lecserélni, és kiszámoltam, hogy nagyjából 20 ezer cserép kerül föl, kerül 6,5 millióba, tehát nagyjából egy cserép ára 300 forint. És mondtam, hogy aki szeretne hozzájárulni a templom tető cseréjéhez, az vehet cserépjegyet. Lefényképeztem a garázsomnak a tetejét, ugyanolyan hótfarkú cserépel van borítva, ráírtam az elejére, hogy otthonom lesz az Istenháza mindörökké szünet nélkül, a másik oldalára meg az, hogy köszönjük, hogy pont-pont-pont darab cserép megvásárlásával ön is hozzájárult a kaposfüredi templomnak a tető cseréjéhez. És utána kiraktuk a fali újságra a templomnak az alaprajzát, és ahol tartottunk a cserép eladásban, úgy satíroztuk pirossal. Volt, hogy már csak azt kellett hirdetnem, hogy ti már nem áztok, de én még igen. Viszont látták azt, hogy nem egy nagy kalapba dobálják a pénzüket, hanem valóban erre szántuk, és tényleg el is készült. Ráadásul fölkerült az utolsó cserép, és aznap leszakadt 10 centi hó. Tehát ilyen nagyon gondviselésszerű volt. Tehát erre is szívesen adnak az emberek, ha tudják, hogy konkrétan mire kell. Szolgáló. Nyilvánvalóan, hogyha sajátjának érzi a egyházközséget, akkor abban vállal szolgálatot is, és az előbb mondtam, hogy a 10%-a aktív a híveinknek, de 40% aktív lenne, ha valamire megkérnék. ezt érdemes megnézni, hogy kit, mire tudunk használni időzőjelbe. Tehát nyilván mindenki a maga karizmájának megfelelően tud a közösségi szolgálatba beletenni. És hát nyilván, hogyha mindez megvalósul, akkor a közösség növekedni fog. Az egészséges közösség az növekvő közösség. Ha már csökken sorva egy közösség, akkor valami nem egészséges benne. És ezt meg kell nézni, hogy mi nem. Mitől csökken a létszám. És meg kell nézni valóban, hogy ha növekszik, akkor annak örülünk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fábri Kornél előadását a korunkban alkalmazható plébániai eszközökről és módszerekről.
Nézzük tovább, hogy akkor mitől és hogyan növekszik egy közösség, és egy elég bonyolult ábrát szeretnék majd nektek mutatni, de azt gondolom, hogy ha ez így bevésődik a szívünkbe, a lelkünkbe és az agyunkba, akkor már lesz víziónk. Nem az lesz, hogy élünk napról napra, mert így szoktuk, hanem tudom, hogy honnan, hova akarok eljutni. És mielőtt ebbe belekezdenék, csak a vízióról, hogyha előttünk van egy téglalap, aminek mondjuk a víziója az egy átló, akkor általában ezt a víziót, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni, jó megosztani a másikkal, és egészen picire lebontani, hogy hova szeretnénk, mi a következő lépés, mert hát szeretnénk, hogy tele legyen a templom. De az nem lesz nagy hirtelen tele, de egy-egy embert mindenki el tud hívni. Azt mondja, jövő hétre kiki próbálja meg elhívni a szomszédját. Ennyit mindenki meg tud tenni, két szót vált a szomszéd, de hogyha éppen nincsenek haragban, ha haragban vannak, annál inkább. Hogy gyere el, mert lesz egy ilyen különlegesebb mise, nem tudom, templombúcsukor, megáldják a családokat. És ezt a víziónak, hogy hol kell tartani, mindig a harmadánál, hogy mindig a kétharmad legyen előttünk, amit még be szeretnénk futni. Tehát kell, hogy legyen víziónk, látásunk, képünk arról, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. És akkor nézzük is meg, hogy a programjaink szintjén, most látni fogtok négy négyzetet, a vízszintes szinten találjuk a programok gyakoriságát. Ilyenből van egyszeri, és van rendszeres. A függőleges oszlopon látjátok azt, hogy kinek szól. Az első kategória, ami nyitott, tehát bárkit lehet ráhívni, a második kategória pedig egy konkrét csoportnak a meghívása. Ez így nagyjából világos. Ha több időnk lenne, akkor most interaktívá alakítanám ezt a kis gondolkodást, de mivel nincs annyi időnk, inkább én mondok egy pár ötletet, és nyugodtan egészítsd ki. Az első rubrikába kerülnek tehát az egyszeri és nyitott alkalmak, tehát évente mondjuk egyszer van, ilyen lehet mondjuk egy karácsonyi vásár. Amit mindenki tudja a faluban vagy a városban, hogy igen, ezen a vasárnapon vagy advent vasárnapjai után ott van egy vásár, ott lehet velük találkozni, vehetnek valami kis ajándékot, és ezzel még segítenek is valakinek. Ilyen lehet egy pásztorjáték, ami szintén nyitott, bárki megnézheti, nagymamák is örülnek, az unokájuk játszik benne. Ilyen lehet egy koncert, amit a templomban meghirdetünk, akár karácsony, húsvét, vagy bármilyen más alkalommal. Ilyen lehet a majális, ami mondjuk a templomkertben van, és tényleg mindenki számára nyitott, és arra járhat az is, aki templomban nem jár. Ilyen lehet egy farsangibál, ahol szintén mindenkit hívhatunk. Ez egy egyszeri alkalom évente. A rendszeres és nyitott, ilyen a szentmise. Ugye ma már elég sok helyen van mise közvetítés, és ennek is látjuk azért jótékony hatását. Tehát a szentmisére mindenki jöhet, és ez rendszeresen van. Ugyanilyen kategória a rózsafüzér. Bárki becsatlakozhat, akit szeretne. Ugyanilyen rendszeres lehet, hogy tezéi imaóra, hogyha valakinél van. Az is nyitott, bárki bejöhet. Emlékszem, annak idején még én azt fogalmaztam meg, hogy a tezéi imaóra az olyan, mint a mézes madzag. Tehát ilyen első lépés az egyház felé. Nyilván Budapesten minden pénteken volt, nem tudom, hogy ma napság hogy van, de hogy tudtam, hogy ha valakit közelebb akartam hozni a kereszténységhez, akkor elhívtam egy tezéi imaórára. Nincs ez semmi dolga, ül a félhomályban, elő a kis gyertyák, ikonok, szép énekek hangzanak, nem kell semmit csinálnia, tehát biztonságban érzi magát. Ez is egy nyitott és rendszeres alkalom lehet. Ugyanilyen lehet, hogy a litánia, hogyha valakit a litánia szépsége vonz. És akkor a következő a konkrét csoport, amikor valakinek tényleg egy zárt csoportnak szól. Ilyen lehet a nyári tábor, ami lehet egy családos is, az ilyen félig olyan kategória, ami nyitottabb egy picit, de azért családközösségek együtt mennek el. Vagy ilyen a minisztráns tábor, kifejezetten a minisztránsoknak szól. Ilyen lehet egy zarándoklat, akár férfiakkal, akár a egyházközség híveivel. Az is egy konkrét és egyszeri meghívás. És ilyen lehet egy kórustábor, vagy esetleg egy lelki gyakorlat, ami tényleg kifejezetten az egyházközség híveinek, vagy éppen az ifjúságnak, vagy éppen másnak szól. Tehát értjük, hogy ebből egy van, és konkrét csoportnak szól. És a negyedik kategória, ami rendszeres és konkrét csoportnak szól. Ilyen lehet az alfa. Ugye az alfán ott 12 alkalommal találkozunk, az már egy rendszer, heti egyszer. Azért már elég nagy elkötelezettség, hogy 12-szer találkozzunk. Ilyen lehet a katekumenátus. Az is heti, két heti rendszerességgel. Hát oda már valaki elkötelezi magát. Aztán ilyen lehet a kurzió, annak is a utó találkozói például, vagy egy ilyen kurziós csoport, aki rendszeresen összegyűlik. Ilyen lehet a Szentlélek szeminárium, ami szintén egy 9 héten át tartó lelki gyakorlat. Az is már egy egyfajta elköteleződés van, sőt kérjük is, hogy az jelentkezzen csak, aki ezt tudja vállalni. De ilyen lehet jegyes kurzus is, hogyha nem egy alkalmas felkészítést tartunk, hanem mondjuk legalább egy 6-7 alkalmas és csoportos találkozót tartunk velük, akkor ez is egy kifejezetten meghívásos. Ilyen lehet egy házi csoport, vagy házas közösség, aki szintén rendszeresen találkoznak egymással, és akkor még mindenki nyugodtan egészítse ki. Ima csoportok, szintén ilyen kategória, már ő tagja egy ima csoportnak, akik rendszeresen összegyűlnek és találkoznak egymással. Nyilván mindenki egészítse ki a maga tapasztalatával, de most azt nézzük meg, hogy milyen átjárhatóság van a csoportok között, és mi a létjogosultsága mindennek. Ugye az első csoportból, amikor eljön valaki egy egyszeri nyitott alkalomra, eljön a bárra, és ott jól érzi magát, és azt mondják, hogy hát, gyere el egy misére. Hát van esély arra, hogy onnan egy egyszeri nyitott alkalomról talán bekukkant egy misére is, mert hogy ott összebarátkozott már 3 emberrel a bálon, akik elhívták mondjuk egy misére vagy tezéi imaórára, oda eljön. Ugyanígy van az egyszeri nyitottból, hogy valaki tovább jut, és mondjuk beáll minisztrálni esetleg, ki tudja, és eljön egy táborba egy konkrét csoporttal. Ugyanezt történik, ha valaki már rendszeresen eljön misére, közülük nagyon gyakran látjuk, hogy elköteleződnek valamelyik rendszeresebb alkalomra, mondjuk azt mondják, hogy eljön egy Szentlélek szemináriumra, vagy eljön egy alfára, mondjuk az alfa inkább olyanoknak szól, akik az első kategóriából jönnének. Volt is ilyen, hogy éppen a bálon összeismerkedtem valakivel, egy házaspárral odaadta, hogy alfa meghívott, és hétfőn jöttek alfára, pedig csak bálozni jöttek. A következő szintén egy konkrét egyszeri alkalomból lehet már elkötelezettség. Mondjuk a minisztráns elkezd minisztrálni, és aztán jön a minisztráns foglalkozásokra, azt nem is írtam ide a rendszereshez. De van, aki közvetlenül az egyszeri nyitott alkalomról jön el a rendszeres alkalomra. A kérdésem az, hogy a 4 kategória közül melyik fogja növelni az egyházközség létszámát, melyik fogja gyarapítani? A sárga, a jobb alsó. Magyarul a cél az, hogy lehetőség szerint mindenkit elvezessünk a jobb alsó sarokba, a rendszeres, kötött alkalmakra. Ebben van az elköteleződés, és ebben van a növekedés. De látjuk, hogy önmagától ez nem fog menni, ezért van szükség az első háromra. Tehát ezért van létjogosultsága annak, hogy az egyházközség szervezzen bált, vagy szervezzen majálist. Mondhatom azt, hogy egy teljesen profán dolgot. Majd erről egy jó néhány példát fogok adni, itt is kérem, hogy kiki egészítse ki a saját tapasztalataival. Tehát értjük azt, hogy, és majd erre az ábrára majd még visszatérünk a végén, hogy lássuk azt, hogy minek hol van szerepe. És nyilván, hogyha valaki rendszeresen konkrét csoportba elkötelezi magát, akkor ő belőle lesz a nyitott alkalmak rendszeres látogatója. És hát ez egy fontos lépés, hogy a vasárnapi misén is ott van mondjuk. Jó, tehát így látjuk, nagyjából ez a folyamata és ez a növekvő közösségnek a rákfenéje, hogy legyenek különböző programok, és aztán lesz ebből elköteleződés.
Fábri Kornél atya előadását hallják a korunkban alkalmazható plébániai eszközökről és módszerekről.
A második pont a barátság alapú közösség. Ugye Jézus azt mondja, hogy a barátaimnak mondalak titeket. Ugye nem tudom, kinek milyen istenképe van, nagyon fontos, mert amilyen istenképed van, azt fogod továbbadni. És itt mindenkinek a lelkiismerete alapján nagyon kell dolgozni az istenképén, hogy az helyes és kiegyensúlyozott legyen. Na de a kérdés az, hogy hogyan lesz barátság alapú egy közösség? Tehát el nem tudom képzelni, és látok templomokat, ahol eljönnek vasárnap a misére, és a mise vége után egy perccel már senkit nem látok a környéken. És spriccel mindenki haza. Olyan öröm azt látni, hogy egy mise után még egy fél órát ott beszélgetnek az emberek egymással. Miért? Mert ismerik egymást, mert barátságok szövődtek közöttük. Ezért nekünk plébánosoknak, mert én nekem ex-plébánosnak, meg a híveknek is olyan lehetőségeket kell teremteni, ahol barátságok szövődhetnek, és ezt úgy fogalmaztam magamnak, hogy ugye a vasárnapi misén egymás hátát látják a hívek. Hát olyan alkalmakat kell teremteni, ahol egymás arcát is látják. Egy ilyen tipikus példa, egyik ősszel gondoltam, hogy kéne valami csinálni évkezdésre, és szerveztünk egy grillpartit a plébánia kertbe, és oda mindenkit hívtunk, aki akart jönni, és Kaposfüred egy része, ilyen alvó rész, tehát sokan városból kiköltöztek, ők a gyűt mentek. A helyiek szerint az a baj, hogy csak gyűjtek, de nem mentek. És ez volt az az alkalom, amikor ez az antagonisztikus ellentét kezdett feloldódni, hogy leültek egy asztalhoz, és mondják a régi füredék, hogy milyen aranyosak ezek a gyűjtmentek. Ugye, hogy le tudtak ülni egy asztalhoz, és egy, nem tudom, egy sült kolbász megenni együtt, és tudtak beszélgetni egymással. Most már nem csak azt látták, hogy hozzák a gyerekeiket, és zajonganak a misén, hanem ezek milyen kedvesek, aranyosak. Tehát tényleg egy kezdett barátságok szövődni egy asztal körül. És akkor most egy pár témát, hogy hol lehet egymás arcát látni, hol lehet találkozni egymással, igyekszem ilyen kategóriánként. Nyilván baba-mama klub. Ilyen lehet a szülőklub, ahol mi próbáltunk egy pedagógus segítségével olyan témákat hozni, hogy ki mit tart nehéznek, mi az, amilyen nehézséggel küzd, és kértük őket is, hogy hozzanak szituációkat, amiket talán együtt át tudunk beszélni, és segítséget adhat esetleg kamaszodó gyerekek szüleinek, vagy másnak. Tehát egy szülőklubnak is volt létjogosultsága, éppen vasárnap délután volt, a legszentebb siesta időben, úgyhogy egy drága dolog volt. Aztán ilyen lehet a tini klub, ezt is szeretném javasolni, az a neve igazából, hogy Biztos Szikla Tini Klub, ez egy protestáns találmány, és a jelszavuk az, hogy hogyha kiteszünk különböző kekszeket egy asztalra, akkor melyik fog leghamarabb elfogyni? Nyilván a csokisabb fajta. Tehát ilyen győri édes kekszomlóst kiteszünk, vagy mellette egy pilótát, valószínűleg a pilóta hamarabb el fog fogyni. Tehát a Tini Klubnak is az a lényege, hogy van 80% játék és 20% üzenet. Nagyon szeretik ilyen elsőházazás utáni időszakra terveztük, hogy elsőházazási bérmálkozás felkészítő között legyen hova jönni. Egy 3 éves kidolgozott anyaga van ennek. Neten meg lehet rendelni sok játékkal, és ugyanakkor mindig van egy téma, ami ezeket a kiskamaszokat érinti, és szívesen is jöttek erre. Tehát tényleg egy jó 2 órás alkalom hetente. De ide jöhet a hittan, ahol szintén találkozhatnak a gyerekek egymással, vagy éppen a minisztráns foglalkozás. Nyilván a gyerekek többet találkoznak egymással, mert az iskolában is gyakran együtt vannak. Aztán ilyen a férfi kör. Ezt hadd áruljam el a titkot, ha meghirdetünk egy programot, hogy mindenkit várunk szeretettel, akkor kik jönnek? Köszönöm, a nők. A férfi olyan fajta, akinek személyes meghívót kell adni, biztonságban érzi magát, ha maguk között lehet, és velük havonta találkozunk. Egy nagyon egyszerű recept, azért mondom el, mert bárki meg tudja csinálni. A következő vasárnapi evangéliumot kivetítem projektorral a falra, megkérek valakit, hogy olvassa fel, utána én abból készülök, és a végén néhány kérdést is felteszek, és egy jó beszélgetés alakul ki belőle. Utána együtt ugyanilyen kivetítéses módszerrel elimádkozzuk a vesperást, a 2 csoportra osztva, nagyon ügyesen csinálják már, ilyen 20-25-en vagyunk egy ilyen alkalmon, és ez az első óra, a második órában előkerül a vörösbor, zsíros kenyér és az asszonyok sütötte finom pogácsa, és beszélgetünk kötetlenül még 1 órát. Szóval úgy kell őket hazazavarni, hogy most már zár a kocsma, menjenek haza. De tényleg egy kultúrát körülmények között egy pohár bor mellett elbeszélgetünk. És nagyon nagy igény van erre, és utána felmerült, hogy nem mennénk el zarándokolni. Azért mondom, hogy itt a zarándoklat képét látjuk. A zarándoklat abból állt, hogy elmentünk először egy másik településre, ott volt egy szentmise, majd egy pincében borkóstolóval egybekötött vacsora. Na most azért izgalmas ez, mert ez egy olyan, aztán kicsit továbbfejlesztettük, mikor Nagyradára mentünk, és útba esett Zalakaros, hogy akkor induljunk 2:30 pénteken, 3-tól 6-ig döfönye a zalakarosi fürdőben, 7:30 mise nagyradai templomban, és utána az Otto pincészetben vacsora borkóstolóval, és vidáman hazatértünk, és hát akkor 50 férfival megjelenünk valahol, és emlékszem, hogy atya kezdte bemutatni a templomot, hogy már 5 perce mondja azt, hogy hol vannak az asszonyok? Mondom, ez egy ilyen csapat. És volt, aki elhívta egy barátját, azt mondja, gyere, menjünk kirándulni. Lesz benne fürdő, lesz benne vacsora, hát közte lesz egy mise. De erre szívesen eljöttek, és utána azt látom, hogy másnap, vagy vasárnap ott van a padok, az is a templomban, és aztán szép, lassan elkezdődni a férfikör alkalmaira, és 50 év után meggyón. Mindez annak köszönhető, volt egy ilyen kvázi profán zarándoklat, amikor hirdetem a híveknek, hogy a férfikörrel zarándokolni megyünk, akkor mindenki röhög. Persze zarándokolni. Illetve... És hát van, amikor keresztutat járunk, a mise is ott van, gyónási lehetőségük van, mindig megkérem a helyi atyát, hogy legyen ott velünk, és ajánlja fel a gyóntatás lehetőségét. Tehát tényleg egy nagyon hatásos. Aztán egyre sűrűbben már évente 4-szer kellett menni zarándokolni, annyira vallásosak lettek. Úgyhogy tényleg egy nagyon hasznos dolog. Hát ehhez kapcsolódik még a borszentelés, mint szintén egy kultikus cselekmény. Éppen most hallottam, hogy hát ez ugye karácsony után János napkor szokás, hogy hozni kell 3 üveg bort, egyik üveg a templomé, másikat megisszák helyben, a harmadikat pedig, mivel meg van áldva, beleöntögetik a hordókba, ugye a friss borból. Tehát ez is egy örömteli alkalom. Aztán a következő. Különböző táborok és kirándulások, lehet ministrálisokkal. Tehát a kirándulás azért jó, mert sok időt töltünk együtt. Gyalogolunk is együtt. Az alatt azért sok mindenkivel lehet találkozni, beszélgetni. Aztán a zarándoklat, tessék. A férfi kör azért zarándokol is. Tehát éppen keresztutat járunk. Ilyen forgásos módszerrel. Ilyen lehet a parkolóparti. Ez onnan indult, hogy saját kezűleg készítettük a parkolót, és aki dolgozott benne, az guríthatott egy métert a sörös hordón, és hát teleraktuk asztalokkal a parkolót, és mindenkit hívtunk. És hát olyan jól sikerült az első alkalomra, hogy már nem parkoló avató partinak hívtuk, hanem minden év szeptember első szombatján hát megtartjuk ezt a parkolópartit, mindenki hozza, amit hoz. Ez a hoztok, esztek, jöztök, lesztek kategóriában. És hát ott vagyunk délután 5-től malacsütéssel, este 10-ig, utána felkapcsolják a lámpát, és ott ül az egyházközség az utcán, hát eléggé nyíltan ünnepelve, tehát oda bárki csatlakozhat. Ez aztán az első kategória, ha visszaemlékeztek a piros négyzetre. Majális. Az is abszolút nyitott. Sok mindenkinek igyekszünk programot szervezni benne, a kicsi gyerekektől a felnőttekig. Ilyen lehet a bál, ugye ott is be lehet öltözni különböző jelmezekbe, tehát valami fajta nem egy szokott együttlét. Ilyen lehet a szilveszteri szentségimádás, én amíg ott voltam, úgy volt, hogy este 11-től, tehát szilveszterkor, ugye este 6 órakor háladó szentmise, és azt sem a szokásos módon felsoroltam, hogy hány halott volt, hány keresztelő, mennyi volt a bevétel, mennyi volt a kiadás, hanem kézi mikrofonnal kérdeztem, hogy ki miért ad hálát az elmúlt évből, és mindenki jelentkezett, és mondtak fantasztikus dolgokat, összeállt az egész év, hogy miért adunk hálát az év végén, és este pedig 11-től gyülekeztünk a templomban, és ott csendes szentségimádásban zajlott az év utolsó órája Jézussal, majd a szentségi áldás, elénekeltük a himnuszt, és aztán pesgővel kocintottunk, és sokan voltunk ezen is, aki úgysem ment el szilveszterezni, de szívesen együtt töltötte ezt az év utolsó óráját. Ilyen a forralt bor az éjféli mise után. Emlékeztek, hogy néhány évvel ezelőtt volt az a karácsony, amikor a 25-én 24 fok volt plusz. És az éjféli mise környékén is plusz 20, ha emlékeztek. Egy nap alatt elolvadt minden. Hát ott hiteg Coca-Colát kellett volna osztani, de hát mivel forralt borra készültünk, egy a 30 liter el szokott fogyni az éjféli mise után. Az is egy kötetlen együttlét. Egy kis pásztortüzet rakunk a templom elé, ahol lehet, és akkor ott barátságosan iszunk egy kis teát, vagy sütit is hoznak a hívek, vagy éppen forralt bort. A rózsafűzér társadalmak összejövetele, ez is egy, mondjam azt, hogy sikertörténet, mikor oda kerültem Kaposfüredre, 4 rózsafűzér társadalmi tag volt. Mikor eljöttem, akkor 120. Egész egyszerűen üzleti ajánlatot tettem. Megmondtam, leírtam, hogy miből áll a rózsafűzér társadalmi tagság, és az asszonyok kezdték kérdezni a férfiakat is, és a 120-ból 37 férfi van. Van egy 20 fős, csak férfiakból álló rózsafűzér társulat, hogy van-e naponta 5 percet imádkozni. Ha van, akkor ezért cserébe életedben és halálodban havonta egy mise értet szól. Ugye ez a rózsafűzér társulat élő és elhunyt tagjaiért. Tehát egy életbiztosítás, mondhatjuk így. És hát azt mondták a férfiak is, meg többiek is, hogy hát ennyi időm van. És mire kihirdettem, hogy már 100 tagja van, akkor már szóltak, hogy nem, már 120. Tehát nem én kezdtem el, én csak odaadtam a papírt, hogy kell mondani a rózsafűzért. És szokásos módon havonta egyszer találkoznak, de emellett pedig nyugodtan lehet bátorítani őket, hogy házaknál is jöjjenek össze gyakrabban, az a 20 fő. Miért ne lehetne egy havi egy ilyen találkozót csinálni, ott is megismerjük, hogy ki van még ebben a körben. Családos vagy házas közösségek. Jó, hogyha létre tud jönni, esetleg egyes kurzusból meg tud maradni egy ilyen, vagy házas hétvégés közösség. Nagyon fontos, hogy ők is két hetente találkozzanak. Ilyen lehetnek a játszóházak, ami egy-egy időszakra vonatkozik, ez éppen adventi koszorú készítés, advent első vasárnapja előtti szombaton. Egy 3 órás program a plébánián, családostól jön egy gyerekestől, kicsi gyerekeknek kicsit más program van, a többiek készítik az adventi koszorújukat, és nagyon szépeket alkotnak. Ilyen a húsvét előtti is tojás címerezés, vagy nem is, hogy tudom, hogy hívják ezt, tojásfestés. Ezt is ott tanítja valaki, aki eljön, és meg ugye hogyan kell viasszal szép formákat tenni. Tehát ez is összehozza az embereket, hogy közben szép zene szól, közben dolgoznak és beszélgetnek. Egy kicsit olyan, mint a fonó volt régen. Ugye ott összegyűltek, beszélgettek, a kezük járt, meg a szájuk is. Aztán a különböző sport és játék. Hát ez is azt hiszem, hogy hozzátartozik a kis móka. Kell, hogy tudjunk együtt játszani. Aztán a szálláskeres, a Szent Család, ugye ez ismerős, hogy a Szent Család ikont viszik minden nap másik családhoz, a két család már találkozik, tehát újabb lehetőség van egymás megismerésére. Fel lehet iratkozni, és ez 24 találkozó, mi már advent legelején el szoktuk kezdeni. Tudok olyan plébániát, ahol 3 Szent Család ikon jár körbe, mert annyira jelentkeztek ezért. szép liturgiával átvehetik. Aztán a következő kategória a szolgálatok. Amikor valaki egy szolgálatban együtt dolgozik a másikkal, akkor nagyon mély barátságok szövődhetnek, mert elég sok mindent együtt csinálnak. Hát ilyen lehet, hogy az énekzenekar tagjának lenni, ők hetente próbálnak, szentmiséken szolgálnak, tehát ők aztán abszolút ismerik egymást, egyik legösszetartóbb közösségé tud válni. Ide rakhatjuk az Alfának a tímjét is, és aztán itt vannak a közös munka. Például fahasogatás kalákában. Tehát meghozták a fát a plébániára, és összegyűltünk 8-10, szalagfűrésszel vágtuk a fát, meg hasogattuk, utána jött fa valami másikhoz, akkor oda mentünk, és együtt hasogattuk nála a fát, meg szalagfűrésszel vágtuk. Tehát nem csak egy valahol, hanem így segítettünk is egymásnak, és mennyivel vidámban, mint hogy mindenki otthon egyedül vágja a saját fáját. Ilyen lehet a tavaszi vagy őszi templomkert takarítás. Akkor 30 ember ott serénkedik, fűsöprűt adunk, hozzak talicskát, és rengeteg minden össze tud jönni egy templomkertből, és közben tényleg lehet, van idő beszélgetni, megiszunk egy pohár üdítőt, és szépen kitakarítjuk a templomot. A templom takarítás ugyanilyen, közös móka, az is jó, hogyha nem egy embernek kell csinálni, hanem vannak vagy 10-20-an. Karácsonyfa és Betlehem állítás, ez ilyen férfias dolog szokott lenni, hogy befaragni a fát a helyére. Vagy petákvására ajándékokat készíteni, az is egy ilyen közös tevékenység szokott lenni Kaposváron, hogy a petákvásárból is van ki bevétel a Caritasnak. Aztán főzés hajléktalanoknak az is jobb együtt csinálni, és utána elvinni együtt a hajléktalan szállóra, akár karácsony környékén, vagy máskor. Ilyen a Caritasnak a tevékenység, amikor együtt hordják ki, vagy készítik el az élelmiszercsomagokat, vagy egy parkolóépítés, ahol a mellékelt ábra mutatja. Azt mondjuk, csak egyszer kell, hogyha jól megcsináltuk. Az Alfa ugyanilyen, hiszen ott minden, igazából minden Alfa délután 4-kor kezdődik az előkészítéssel, és tart este 10-ig. Tehát azért, hogyha valaki együtt tölt 6 órát hetente, azért az ad okot arra, hogy barátságok alakuljanak. Vagy egy lelki gyakorlatszervezés, egy bálszervezés, tehát minden, amit teamben lehet csinálni, az ezeket a barátságokat segítik. No, ugyanilyen lehet az ünneplések és a megemlékezések. Lássuk be, olyan helyen szeretnek lenni az emberek, ahol odafigyelnek ránk, ahol fontosak vagyunk. És erre is jó figyelni, hogy mindenféle kategóriában tudunk-e valamit nyújtani az embereknek. Ilyen lehet például az ünnep, ilyen a szerelmes mise. Közeledik a házasság hete, ilyenkor előszoktuk venni a házasságkötési anyakönyvet, és meghívjuk, cím szerint meghívóval, mindazokat, akik kerek évfordulós házasok, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, stb. Erre a szerelmes misére, és ott külön köszöntjük abban az évben ezüst vagy aranylakodalmasokat, és az összes jelenlévő házas, hogyha úgy gondolja, akkor megújíthatja házassági fogadalmát, egy házaspár vezeti ennek a liturgiáját, és a végén pedig megáldom a jegyeseket, a szerelmes párokat, és mindenki egy kis mézes kalász szívet kap ajándékba, és utána a kerek évfordulós házasokat pedig meghívjuk a plébániára, egy kis agapéra, ahol már találkoznak a következő évben házasulandókkal, a jegyesekkel. Nagyon klassz tapasztalat az, hogy 50 éves házasok beszélnek egy kicsit az ő életükről, hogy hogyan lehet 50 évig szeretetben kitartani egymás mellett. Hát ez a szerelmes, mi se gondoltunk a szerelmesekre. A születésnaposok köszöntése, ez havonta egyszer szokott lenni, nem egy nagy durranás. Igazából meghirdetjük, hogy jövő vasárnap a délelőtti misén köszöntjük a hónapi születésnaposokat. A mise vége előtt kihívom őket, egy kicsit beszélgetek velük, hogy ki a legfiatalabb, kinek van éppen aznap születésnapja, kinek van kerek évfordulója, ki a legidősebb közöttük. Tehát egy picit megismerni őket, hogy de jó, ti vagytok a januári születésnaposok, utána éneklünk egy ároni áldást, és aztán ilyen kis igekártyákat szoktunk odaadni nekik, és mindenki kaphat egyet ajándékba a Jóisten üzenetét. És talán szépen mindenki a helyére megy, de legalább tudtuk, hogy neki van a születés, hogy nagyon várják már egyébként. Aztán negyedévenként szoktuk meghívni azokat, akik abban a negyedévben, előző évben gyászoltak. Meg is keressük őket, hogy hogy van. De nyilván valaki megözvegyül, jól esik neki, hogyha egy munkatárs elmegy hozzá, és személyesen hívja meg erre a misére. Ez egy hétköznapi, mondjuk szerda esti mise, ahol az előző negyedévnek az elhunytjai hozzátartozóit hívjuk meg. Tehát így is a gyászolókkal is tudunk egy picit törődni. Ugyan ünnep lehet anyák napja. Ilyenkor szoktunk venni hát egyre több rózsát. A Lidl-ben lehet kapni ilyen 15-ös évvel csokorba, mert hát azért anyagi csőd lenne különben szállanként venni. De általában azt hívom a gyerekeket, hogy akinek itt van édesanyja, nagymamája, akkor vigyen egy szár rózsát. Nyilván a kis versenén készülök, vagy egy kis történettel. És utána a végén kihívom azokat az édesanyákat, nagymamákat, akiknek vagy már meghalt a gyermeke, vagy éppen távol van, és az ő nevükben adok egy szár rózsát. Igazából hát nagyon megható szokott lenni, és kifejezetten örülnek neki. Aztán ilyen lehet Erzsébetnak környékén, amikor meghívom az időseket egy tea délutára. Ők hoznak sütit, általában 3 tonna süti szokott maradni. Nem vagy elég nagy a forgalom a plébánián, mert az én időmben olyan havonta 4-500 ember fordult meg a plébánián, és hát nagyjából 10-valány embernek volt kulcsa hozzá, tehát én nem is voltam otthon, az élet zajlott tovább. Úgyhogy erre eljönnek, és szívesen ott is beszélgetnek egymással, néha beszélgetünk. Emlékszem, mikor oda kerültem, és a plébániát 9 hónap alatt felújítottuk, akkor utána meghívtam az első ilyen találkozásra a néniket, hogy megmutassa, mi lett a plébániából, mert jöttek ilyen hangok, hogy minek ennek ekkora palota, mert hogy kicsit kibővítettük. Szóval akkor látták, hogy mekkora az én szobám az egészből, és az összes többi közösségi tér, akkor már más volt a hozzáállás, meg hogy látták, hogy mekkora élet lett ebből. És hát látták, hogy van egy üres falam, új, de még kell valami, mondom, nem, az a mozivászon. Tehát az a, majd a filmklubnak a helye lesz, és akkorra már kezdték látni, hogy a 30-40-es templom látogató közösségből hát kezdtek jönni családok, gyerekek, és hát nyilván először zavarta is őket, meg ugye az tipikus én helyem, te helyed. Most ezt úgy sikerült kiköszöbölni, hogy új padpárnákat csináltattunk, és még kispárnából is 2-szer annyit, mint amennyi volt előtte, és meg kellett, hogy ki vigye haza a csíkos, pöttyös, virágos az Árpád kockás párnáját, és ettől kezdve nem volt az, hogy nagy takarítás után mindenki keresi, hogy hova lett a párnája, hanem mindenki odaül, ahova akar, és kértem is, hogy látják, hogy egyre többen vannak, és hogy az a kérésem, hogy ha valaki jön, és véletlenül elfoglalja a helyét, akkor ne küldje arrébb, hanem biztos ő is örülne, hogyha valami más templomba menne, és nem dobnák ki rögtön az első leült helyéről, és mondta, hogy persze, atya, majd így lesz. És ezt mondom, hogy kicsit nevelni is kell, hogy befogadó közösség legyen a közösségből.
Kedves hallgatóink, Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök a Krisztussal való találkozás küldetéséről, a 21. századi plébániai eszközökről és módszerekről beszélt. A hangfelvétel 2017. január 26-án az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben. Műsorunkat Szarvas István atya szerkesztette. Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.